Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Tóth Tamás atya tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Nekem, ami papi életemben nehézség, két dolgot emelek ki. Az egyik az a döntés helyzetekből fakadó meg nem értettségem. Mint plébánosnak fontos feladatom, és lehetőségem, és kötelezettségem bizonyos kérdésekben döntéseket hozni. Ez a legegyszerűbbtől a legizgalmasabb kérdésekig. Az anyagiaktól elkezdve a lelki gyakorlat megszervezésén át, amikor még iskolában voltam, püspöki biztos, az iskola életét érintő döntést kell hozni. Ezek a döntések teljesen természetesek, hogy nem felelnek meg minden ember igényének és elvárásának. És nekem nagyon nehéz azt megtapasztalni, hogy amikor egy ilyen döntés után az az ember, akivel jóba voltam, az az ember, akivel kapcsolatom volt, az valamilyen úton módon megharagszik rám, neheztel rám, elfordul tőlem, vagy bánt. Az nekem egy komoly szenvedés, amikor megtapasztalom, hogy nem szeret. A másik ilyen, ami még ilyen nagyon nagy nekem nehézség forrás, az például a betegekkel való kapcsolat. Arra is rá kellett jönnöm, hogy azon gondolkodtam, hogy miért nehéz nekem mondjuk a beteg látogatás. Most egy nagy felfedezés volt egyébként, amikor rájöttem arra, hogy például a papi életemből a szolgálatom egy jó pár dolog nem feltétlenül áll hozzám közel. És amikor elvégzem, akkor nem boldogság forrása pillanatnyilag, vagy ott akkor rögtön. És akkor meg kellett azt tapasztalnom, hogy nyilván nem a beteggel van a baj, nem az idős emberre van a probléma, amikor én nem szeretek ott lenni, hanem ez valamit érint bennem, és én nem tudok ehhezettem mit kezdeni, nem ő. És rá kellett jönni, egy izgalmas út volt, hogy azért nehéz nekem megállni a betegágy mellett, mert a tehetetlenséggel találkozom. Hogy ott állok a betegágy mellett, az én életemben fontos az, hogyha látok egy problémát, akkor azt hatékonyan meg tudjam oldani, abban tudjak segíteni a másiknak, és amikor járok egy beteghez 5 éven keresztül, és nem az, hogy javulna adott esetben az állapot, hanem egyre romlik és gyengül, akkor én valamiképpen a tehetetlenségemet tapasztalom meg. Ott az ágya mellett, hogy megint voltam, és megint nem történt semmi. Persze lehetne arról beszélni neki, mit jelent lelkileg egy ilyen találkozás. Kétségtelen dolog, de az én olvasatomban azt mondom, nem történt semmi. Beteg volt, panaszkodott, még betegebb lett, még jobban panaszkodik. Nekem például akkor nehéz ott megállni. Vagy nehéz ezeket a szenvedéseket hordozni, nehéz ezeket a szenvedéseket nekem tovább vinni. Ezek ilyen pillanatok az életemben. Meg még egy jó pár.
És az öröm?
Azt fogalmazta meg egy nagyon kedves barátom, hogy közel áll hozzám, hogy az a jó benned, hogy tudsz szabadságot adni, és embereket föl tudsz szabadítani. És ezen kezdtem meg gondolkodni, és azt mondtam, hogy igaza van. És amikor nekem sikerül fölszabadítani, vagy megszabadítani azt, aki hozzám fordul, akivel találkozom, az nekem a legnagyobb boldogságomnak a forrása. Azt én nagyon-nagyon szeretem. Aztán persze azt is szeretem, amikor valami értem van, vagy rólam szól. Van két dolog az életemben, ami például nekem boldogságforrás, még akkor is, ha furcsa elmondani, hogy papként. De boldogságforrás. Mert a felszabadítási folyamatban ott nekem is bele kell tenni. A személyiségemből, a hitemből, az Isten tapasztalatomból, a megélt életemből. De van olyan, amikor csak kapok. Na, azt is nagyon szeretem. Az két profán dolog, de mind a kettő nekem fontos. Az egyik a motor. Az most éppen nincsen a gazdasági válság hatására, de kiszámoltam, hogy 6 év múlva lesz majd. Az egy nagy örömforrás nekem. Kedves barátaim vannak, akikkel még annó éveken át sokat motoroztunk és mentünk, jártuk a kis hazánkat, vagy a környező országokat. A másik meg, ami még hozzám közel, az például az erdő, és az erdőben a vadászat. Egyre kevesebb idő van rá, de ott szintén a társaság, szintén azok a barátok, akik meghívnak, akikkel együtt lehetek, azok a fantasztikus beszélgetések a lesen. Egyedül nem szeretek a lesen ülni, mert bevallom őszintén, az kicsit unalmas nekem, de valakivel ott ülhetek, azok nekem nagyon nagy beszélgetés élmények például a vadászaton túl. Ez is boldogságforrás. Meg ahogy mondtam az előbb, a papságon szorosan vett papi életemben pedig a megszabadításnak a lehetősége, ha sikerül megszabadítanom. attól a megkötözöttségtől, hogy békjúton, kiben valaki él. Nem is megszabadítanom, átfogalmazom. Ha sikerül, segítenem abban, hogy ő maga megszabadítsa magát, mert egy külső megszabadítás az nem mindig hatékony. Hogy őt kísérletem azon az úton, amelyen ő meg tud szabadulni. Az lehet bűn, az lehet bűntudat, amitől meg kell szabadulni, lehet fájdalmas pillanat az életében, amiből jó megszabadulni, de tudom kísérni ezen a megszabadulási úton, az nekem az nagyon jó érzéssel tölt el.
Én úgy érzem, hogy mikor itt vagyok a Szentmisén, hogy te nagyon Isten szolgálja vagy. Abban az értelemben, ami az Istennek elveszett bárányokat hoz vissza.
Az jut eszembe, hogy ezt a szolgálatot, ezt úgy lehet, nem tetszik az a szó, hogy hatékony, de nem tudok jobbat rá kitalálni, de erre ez nem jó szó, hogy hatékony, de ezt fogom mondani. Úgy lehet hatékonyan csinálni, hogy elmondom azt, hogy az Isten milyen jó, és elmondom, hogy én hogy találkoztam a jó Istennel. És itt akkor nagyon azon a szón van, hogy jó Istennel. Rosszakkal lehet találkozni sok helyen, még templomban is, még ige hirdetésen és hittanórán is. Mondok ilyen rossz isteneket, akikkel lehet találkozni. A büntető Isten, a bosszúálló Isten, az ítélő Istennel, a kiszámíthatatlan Istennel, önkényes Istennel, könyvelő Istennel, sértődékeny Istennel, számonkérő Istennel, elvárást követelő Istennel. És amikor ilyen istenekkel találkozom, találkozunk, akkor nincs kedvünk őt szeretni. És nincs kedvünk vele lenni. Nekem sincs. Nekem az egy hosszú folyamat volt, meg lesz az életemben, hogy én ezektől az Istenektől megszabaduljak, a saját életemről is. Én tudom, hogy jó az Isten, megtanultuk, meg az Isten szeretet, ez fejbe megvan. Kérdés, ez szívbe is megvan-e. És én olyan sokszor magamat rajta kapom azon, hogy én rossz Istenbe hiszek, hogy rossz Istent hirdetek. Hogy olyat mondok az Isten, ami ő nem. Ezeket most nem sorolom föl még egyszer, mert nem ilyen az Isten. És eljutok odáig, hogy el tudom mondani azt, hogy az Isten milyen jó, ahogy Jézus bemutatta az atyát, hogy ő irgalmas, hogy ő megbocsátó, hogy ő gondviselő, hogy ő elfogad téged, szeret téged, fontos vagyok neki, akkor ezt jó hallani, és ezzel az Istennel meg nagyon jó találkozni. Ebben lehet szerepe mondjuk az ige hirdetésnek, vagy a papi szolgálatnak, hogy én milyen Istent mutatok meg. De ez nem csak a papra vonatkozik, ez vonatkozik a családapára, meg a családanyára, meg a hitoktatóra, meg mindenkire, kortárs fiatalra, hogy milyen Istent mutat meg annak, aki a környezetében van. Mert olyan Istent mutat meg, akitől fél és retteg, az nem fog templomban menni, mert nem fog imádkozni, nem fogja szeretni az Istent. A normális. Teológián 6. évben a prefektusunk a következőt mondta. Sok mindent elhoztam a teológiáról, de ez a legfontosabb mondat. A következőt mondta, azt mondja. Ha kiálltok beszélni, és evangéliumot hirdettek, aminek az a magyar fordítása, hogy jó hír, akkor csak úgy lehet megcsinálni, ha valaki bejön a templomba, és amikor kimegy a mise végén, akkor boldogabb, mint mikor bejött. Mert hallott jó hírt. Hallott örömhírt. Tudott találkozni a jó Istennel. Ha valaki bejön a templomba, és amikor kimegy, egy fikarcnit sem boldogabb, vagy nem érzi jobban magát, akkor ott az ige hirdetés ott elcsúszott. Akkor nem evangéliumot hirdettem. Nem a jó hírt hirdettem meg. Valami más történt. Nem tudom, mit akartam, erkölcsi prédikátorrá váltam, vagy a rossz Istent mutattam és hirdettem meg az embereknek. De az nem evangélium, az rossz hír. És amikor én készülök a beszédekre, vagy készülök a prédikációra, akkor nekem ez az egy dolog lebeg előttem. Mi az a jó hír, amit el tudok mondani? Ami nyilván engem is örömmel tölt el, és valamiképpen vigasztalást, boldogságélményt ad, és ezt én Tóth Tamás megtapasztaltam a szobámba, akkor el tudom mondani azoknak, akik eljöttek arra a szentmisére, mert találkozni akarnak az Istennel, és én hozzá tudom azt tenni, hogy az Isten, akivel ők akarnak találkozni, az milyen jó. Így lehet volna szolgává válni, vagy az evangélium szolgájává válni.
Most ezt nem akartam megkérdezni, mert ez nagyon mondhatni, hogy gösszelj, amit kérdezek. Hogy tudod azt megmagyarázni, hogy ha Isten ilyen jó, akkor ennyi rossz van a világban?
Sehogy. Hát fogalmam nincs, hogy miért van rossz a világban, nem tudom megmondani. Én nem tudom, igaz ez a történet, vagy nem. A pápáról volt egy film a televízióban. Második János Pál pápáról, az életéről. És volt egy olyan rész benne, mindegy, hogy megtörtént-e, vagy nem egyébként, ott a tanítás az viszont érvényes. Az valamiféle, hát nem válasz lesz erre a kérdésre, de valamiféle megközelítés. Az történt, de eltolul a képzelni, Csemmelli klinikán van, és akkor elindult fürdőköppen egy pizsamába, de mindenki nagy megrökönyödésére. Megérkezik egy szobához, egy intenzív osztály, ahol egy fiú fekszik egy ágyban, az édesanyja ül mellette és sír, ez a fiú a halálán van, és akkor megborzogok mindig, amikor visszaidézem, és akkor a pápa bemegy a szobába. Az anyuka kijön, egy ilyen üvegfal van, és megfogja a fiú kezét, és imádkozik a pápa a fiúnál, és a fiú meghalott. Kijön, az édesanyja kétségbe esik, zokog, a pápa átöleli, és azt mondja ez az édesanyja, hogy mondja meg a maga Istenének, hogy menjen el innen. De ezt nagyon kétségbe esve. Mondja meg az Istennek, hogy menjen el innen. És akkor a pápának a mondata körülbelül így hangzott, hogy én azt hiszem, hogy most hiába mondanám az Istennek, hogy menjen el. Azért nem fog innen elmenni, mert tudja, hogy most nagyon nagy szüksége van rá. Hogy azt gondolom, az egy nagyon olcsó megoldás, hogy a világban lévő fájdalmaknak és rosszaknak az Isten teszem az okozójává. Megoldás, egyszerű megoldás, de ezt túl egyszerűen tartom, és túl olcsónak, hogy bármi szenvedés, bármi probléma, bármi kereszt van, rögtön az Istent oda teszem, mint okozónak. Ez nagyon egyszerű magyarázat. Talán nem is igaz. És nem is az, hogy talán nem igaz, hanem nyilván nem igaz. De akkor oda tudom tenni az Istent ezekben a helyzetekben, hogy ő hogy van ott mellettem, amikor nekem baromi nehéz. Most azt is mondhatom, egy nagyon szörnyű helyzetnél, nekem veseköven van, jó múltkorjában egy hétig feküdtem a kórházba, aki tudja, hogy mi az, hogy vesekül, meg tapasztalta, azt tudja, miről beszélek. Pokoli kín, vagy csak fetrenged lehet. És én azt is mondhatom ebben a helyzetben, hogy miért csinálja ezt az Isten, meg azt is mondhatom, hogy miért adta ezt az Isten, meg ha már igazán vallásra akarok lenni, akkor úgy folytatom, hogy mit akar ezzel az Isten elérni, de akkor azért megkérdezem, hogy akkor nem volt valami könnyebb módszer erre az akaratának közvetítésére. Nem értek vele egyet. Így is meg tudom közelíteni, meg úgy is meg tudom közelíteni, de nekem egy hét kellett, mire rájöttem, mert úgy ezeket a kérdéseket tettem föl én is, hogy de jó, hogy itt az Isten. Hogy tudom, hogy fog segíteni. Hogy neki annyira nem mindegy, hogy fetrengek itt a kórházban, vagy nem fetrengek. Hogy neki ez nagyon nem mindegy. És én tudom, hogy itt van mellette, és mindent az Isten el fog követni azért, hogy ebből a történetből valamilyen módon én szabaduljak. Szabadultam is. És a következő kérdés, hogy ebből a szenvedésből, amit az előbb már megéreztem, mi az, amit el tudok magamnak vinni. Nem kidobálom a kukába, mert azért ezek fontos pillanatok, ezek a szenvedések. Meg a világban lévő rossz. Ezek nagyon komoly dolgok. De mit tudok én ebből tovább vinni magam életébe? Ha nagyon fontos. Meg hogy veszem benne észre az Istennek a jelenlétét? Nem feltétlenül csak okozóként, hanem olyan valakiként, aki komolyan veszi azt, hogy gondviselő. És ezen mellett pedig van egy csomó szenvedés, meg egy csomó élethelyzet, amire fogalma nincs a válaszról egyébként. Bőven kijutott nekem már ilyen, nem csak a saját életemből, hanem inkább azok életében, akik rám vannak bízva, és én meg fogom kérdezni, majd a Jóisten tóra kerülök hozzám, mert egy csomó dolgot nem tudok, hogy miért van és hogy van. És a fejembe gyűjtök egy pár ilyen konkrét történetet az életből, amit nem értek meg, hogy miért történt, és nem értem meg az okát, de meg fogom kérdezni, és azt is tudom, hogy fogok rá választ kapni. Addig meg titok marad. azért, mert egy hívő ember vagyok, az nem jelenti, azt én tudom a választ. Ez egy olyan fontos mondat, ez is valahol hallottam, hogy olvastam, hogy hinni, meg hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy tudom mindenre a választ, hanem hívőnek lenni azt jelenti, hogy hajlandó vagyok válaszok nélkül élni. Ez a hívő ember.
Kedves hallgatók, Tóth Tamás atya tanúságtételét hallották. A felvételt Zsákai András készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.